Átadunk neked, mennyei atyánk, azért, hogy kegyelmedből megengedted, hogy ezen a délutánon is eljöjjünk házadban. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedbe, te ott leszel. Köszönjük, hogy itt leszel köztünk. Kérünk, áld meg a te ígédet. Adj kellő odafigyelést a te ígéd iránt, hogy hadd munkálja a szívünket, hogy ott a mindennapokban hadd lássa meg mindenki, hogy mások vagyunk, hasonlítunk hozzád. Ez a szívünk vágya, hallgass meg, kérünk. Amen.
Amen. Énekeljünk közösen, testvéreim. Testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét megtaláljuk írva a Jakab apostol közönséges levelének 5. részében, a 12-es vers. Ami által az Úr szólni akar hozzánk, a Jakab apostol közönséges levelének 5. részében, a 12-es vers által akar az Úr szólni hozzánk. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Amen. Maradjunk így állva, és könyörögünk a Jóisten áldásáért. Sípos Dénes testvét kérjük, vezessen imában.
Hálátunk neked, hogy Jézusunk azért, hogy te jelenlétedbe jöhetünk veled közösségünk. Úr Jézus, szeretnénk, hogyha Krisztus üzenetet adnál nekünk, szeretnénk, hogyha szólnál hozzánk, megeleveníteni a te igét, erőt adna az előttünk álló napokra, szeretnénk, hogyha változást hozna az életünkbe, amit meg kell tisztítani, elvégezni, és megújítani. Kérünk át magad a szolgálat, aki igény fog kérdezni, hogy bárkit, aki szolgálni fog ma, akkor azt, hogy ez a szentleket átjárja mindent, és a dicsőséget a
Földnek. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekar szolgálatát.
Drága testvéreim, ezen a délután igénynek a mottója beszédünk hitelessége. Az esküről van szó, és arról, hogy a ti szavatok legyen igen, igen, és nem, nem. Az eskü szót tudjuk, az ember életében vannak olyan pillanatok, amikor esküszünk, például egy házasságkötésnél. Esküt tesznek a fiatal párok egymásnak, hogy hűségesek lesznek, hogy jó sorsban, rossz sorsban egymás mellett megállanak, és mégis a statisztika azt mutatja, hogy még ez az eskü is olyan felületes, és több mint az 50%-a csődbe megy. Sajnos, de ezt mutatja a statisztika. Aztán, akik jártak törvényszéken, nehezebb ügyeknél, ha tárgyalásra hivatalosak voltak tanúként, már itt Szatmáron is látható, hogy ott a Szent Biblia, és azt mondják, hogy tedd rá a kezed és esküdjél, hogy csak az igazat mondod. Esküdni kell, hogy az igazat mondja az ember. És mégis hányszor az eskü alatt is az ember hazudik. Az államelnökök is, amikor megválasszák őket és munkába állítják, előbb hivatalosan leteszik az esküt. Megesküsznek arra, hogy ezt az országot képviselik, és jól képviselik. Hát tudjuk, hogy milyen ez a jó képviselés. Ugye látjuk, ha televíziót nézzük, különösen mostanában a híreket, látjuk, hogy milyen, de esküt tesznek. Ezért mondja igénk, hogy ne esküdjetek. Ne esküdjetek olyan felületesen, semmire. Nem. Hanem a ti szavatok legyen igen, igen, és nem, nem. Pál apostol a második Korintusban, Korintus második levelének az első rész 17. versében ezt mondja, mert ott el akart menni az egyik gyülekezethez, és valami közbe jött, hogy ez elmaradt, ez a látogatás. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, te szerint akarom-e? Hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen. Ő érezte azt, hogy neki egy ígérete volt ennek a gyülekezetnek. De valami miatt, külső okok miatt elmaradt. És ő magát tisztázza, hogy nem könnyelműségből nem mentem el, és most is írja ennek a gyülekezetnek, hogy az igen legyen, és a nem, nem. De ha megvizsgáljuk, és igazán megnézzük ezt a dolgot, hogy kik esküdnek, mert nem jellemző minden emberre. Van, aki mond valamit, anélkül, hogy esküdjön, elhiszik neki. Van, aki esküszik, és mégsem tartja be. Tehát azok esküsznek leginkább, akik könnyelműek. Akik könnyelműek, akik nem szavahihetőek. Esküdni kell, már másképp a másik nem hiszi. Ugye? És úgy se tartja be az adott szavát. És azt a Máté 21-ben, ha megnézzük ebben a példázatban, amit egy szőlős gazda itten tesz, a 28 és a 31-es versében, de mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőben. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek. És azután meggondolá magát elméne. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szóla. Azt pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, és nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első, mondta néki Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Látjuk ebben az esetben is, amikor oda megy az apa, a gazda a fiához, és szépen kéri, fiam, munkálkodni kellene az én szőlőmbe, eredj, tegyél valamit te is. A gyermek nem megyek. Kategorikusan kijelenti, én rám, apám, ne számíts engem, nem érdekel a te szőlőd, csinálj vele, amit akarsz, fel is fújhatod, nem érdekel, megértetted, atyám? Én nem megyek. És aztán elmegy ez a gyermek, gondolkozik. Vajon rosszat kért tőlem az én apám? Hát mit kért az én apám? Az, hogy eredj el, fiam, ma az én szőlőmbe, és nézd meg, mi a helyzet ott. Hát még te is csinálj ott valamit. És elgondolkozott. Hát állj meg, hát apám, ha elmegy a túlvilágra, meghal, hát kinek marad ez? Hát nem az enyém lesz. Akkor gondolkozik el. Hát hadd menjek el is, nézzem meg tényleg, hát milyen örökségem van nekem? Mit hagyám az én apám, hogyha én, ha ő eltávozik-e földről, és a gyermek megváltoztatja a véleményét, és elmegy. Nem volt jó a kijelentése, az a hirtelenség, hogy nem megyek, apám. De jó volt utána a meggondolása. Elgondolkozott azon, hogy mit is kért tőle az apja. És elment. Megváltoztatta véleményét. És aztán jön az engedelmes gyermek. Olyan engedelmes, aki nem tud apjának nemet mondani. Hát, édes apám, hát itt vagyok veled, hát alig vártam már, hogy megszólíts. Hát úgy mennék, hát hogy ne mennék, apám? És aztán mi történik? Lehet, találkozott a barátokkal, és a barátok, hát, ó, erej már, neked való az a munka. Hát te odamész kapálni, vagy metszeni. Hát ne kacagtasd már magad, hát szükséged van neked erre? És az engedelmes gyermek nem ment el. A ti igenetek legyen nem, nem, és igen, igen. A ti szavatok legyen nem, nem, és igen, igen. Ebben a példában is látjuk, hogy szükség van arra, hogy igazat mondjunk. Hogy amit mondunk, annak súlya legyen. Hogy legyen úgy, de ha sokszor tévedünk és nemet mondunk, de gondolkozzunk el azon, hogy vajon mit csináltunk. Vajon jót tettünk, amikor azt mondtuk, hogy nem? Vajon nem-e másképp kellett volna mondani? Vajon nem-e másképp kellene tenni? Gondolkoztasson el ez bennünket ezen a délutánon, hogy milyen a mi beszédünk? Hisznek-e nekünk az emberek? A mi fogadásainkat megtartjuk-e, amikor azt mondjuk, hogy igen, elmegyek, és aztán nem megyünk el. Vagy más dolgokra is érvényes ez. Hallottam egy példát, hogy az egyik zsidó bácsika halálos ágyán fogadást tett az Úrnak. És azt mondja, Uram, ha te engem most meggyógyítasz, én a tehenemnek az árát oda szentelem a te oltárodra. És az Úr meghal imát, meggyógyult a mi bácsikánk, és aztán, ugye, mint a zsidó, gondolkozik, hát hogy is, hát ez egy csomó pénz azért tehénnek az ára. Hát ígértem én, igaz, igaz. Hát de ha ígértem, meg is kéne adni. Hát de hogy adjak oda ennyi pénzt? És aztán hazament, és vette a tehenet, nem volt más választás, és vette a libát a hón alá. És ment a vására. És amikor jön a vevő, azt mondja, ez a liba, ez 200 lej, ez 2000 lej, és a tehén 200. És gondolkoznak az emberek, hogy józan ez, tudja, mit beszél? Tudja az ember egyáltalán, mit beszél? Nem, Uram, engem csak a tehén érdekel. Nem, én csak együtt adom. A tehénnek az ára 200, a libának 2000. És nem volt drága, megvették. És akkor boldogan ment és vitte az Úrnak, amit odaszánt a 200 lejt, mert annyira adta el a tehenet. Ugye ez a példa is az, hogy mindent ki lehet forgatni. De az Úrnak tett fogadásodat ne forgasd ki. Amit az Úrnak fogadtál, tartsd meg. És ne gondolkozzunk azon, hogy ki tudjuk játszani az Urat, mert nem sikerül. Az Úr adjon nekünk bölcsességet minden helyzetben. Hogy kell viselkedjünk? És milyen legyen a mi beszédünk, hogy az hiteles legyen, és annak súlya legyen. Amen. Az énekkal szolgáltat kérjük. Borzási András testvér szolgálatát hallgatjuk meg, miután újból az énekkar szolgál, és az énekkar szolgálata után pedig Major Zoltán testvértől egy szolgálatot hallgatunk meg.
Vajon mindent jóvá tehetsz? Mit embertársad ellen vétkezelte, azt talán mind jóvá teheted. De van, mi sokszor semmiségnek látszik, és jóvá tenni többé nem lehet. Bűnét megbánva, egyszer felkeres egy pletykás asszony lelkipásztorát, tanácsot kérni, hogy tehetné jóvá a sok hamis hír végtelen sorát. Vegyen magához kedvesen egy párnát, s a megbántottak küszöbére mint, tegyen belőle egy-egy tollat. Aztán nagyon kérem, hogy jöjjön el megint. Furcsa egy tanács, de nénink megfogadja, s úgy jár, hogy közülünk járna sok, ha osztana a tollat házról házra, hogy kiürül a degeszpárnatok. Megtettem, szól a papnak, rendben van hát, s dicséretet remélve rátekint. Sajnos még nincs, ez volt a könnyebb része, most menjen el és szedje össze mind. Nagy-nagy sokára visszatér az asszony, s kezében az üres sziha beszél. Kerestem, testvér, ó, de mint hiába, a tollakat elfújta már a szél. Mit embertársad ellen vétkezelte, azt félletán mind jóvá teheted. De van, mi sokszor semmiségnek látszik, és jóvá tenni többé nem lehet.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A délelőtt, akik itt voltunk, hallottuk, hogy ma az idősek nemzetközi napja van. És ezzel kapcsolatosan jártak a gondolataim, és kaptam egy üzenetet az Úrtól, amit szeretnék megosztani a testvérekkel. Úgy elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen kik is az öregek. És hát ez egy olyan dolog, hogy nem lehet évre meghatározni, csak úgy satszolni lehet ezeket a dolgokat, mert mindenki másképpen érzi, és másképpen gondolja. Általában azt mondják, hogy mindenki olyan idős, mint amilyennek érzi magát. Viszont a társadalomban azért ez jobban kontrasztra jön, mert például egy 62 éves ember nem elég öreg ahhoz, hogy nyugdíjba menjen. Egy 45 éves ember túl öreg ahhoz, hogy valahova felvegyék új munkahelyre. És akkor itt látjuk azt, hogy megoszlanak a vélemények. Egy biztos, aki megszületett, az elindult a korosodás útján. Ezek szerint az én 3 hónapos unokám már egy korosodó ember. Nem öreg ember, nem koros ember, de egy korosodó ember. És hogyha az Úr életet ad, elérjük a 60-70 évet, vagy annyit, amennyit ad az Úr, és ezen az úton haladunk, idősödünk. Petőfi Sándornak van egy költeménye, az a címe, hogy a vén zászlótartó. Nem tudom, tudja-e valaki ezt a verset? Megpróbálok idézni belőle, vagy 3-4 sort. Tanultuk az iskolában annak idején, úgy itt, ahogy ültem a padba, próbáltam visszaidézni, lehet, hogy visszajön. Ki az a vén zászlótartó ottan, olyan heves lelki állapotban? Szemem rajta kevélyen mereng el, az én apám az az öreg ember. Az én apám a vén zászlótartó. Vészbe a hon, elhangzott a nagy szó. Vészben a hon, s eldobta mankóját, jött, hogy megvédje szeretett hazáját. Ennyi az idézet. Ezzel az idézettel, mikor eszembe jutott, az Úr nekem azt üzente, hogy igen, az én környezetemben, az én koromban nagyon veszélyes korban élünk, és nagyon nagy veszélynek vagyunk kitéve mi emberek. Fiatalok és idősek, korosodók és korban lévők. Nagyon nagy veszedelem van a világban, a sátán úgy támad testvérek, mintha érezné, hogy nincsen sok ideje hátra már. Támadja a fiatalokat, a gyermekeket, támadja a családokat, támadja a gyülekezetet, és látjuk azt, hogy jön be a keleti kultúrának nevezett kísértés társadalmunkban, bomlasztja a családokat, bomlasztja a hitéletet, és minden jel arra mutat, hogy nagyon nagy vészhelyzet van körülöttünk. Lelkileg. És a múlt héten került egy kis szórólap a kezembe, valami CD-ket reklámoz valaki, a keleti kultúrának a megismerését ajánlja azoknak, akik megvásárolják ezt a CD-t, a reinkarnációról, meg különböző dolgokról beszélnek ezek a CD-k, és terjesztik, teszik be a postaládákba azért, hogy az emberek felvilágosuljanak, és ugye az önmegvalósítás a szabad élet útján úgymond megérezzék a szabadságot. És ez a szabadság nem más, testvérek, mint a sátánnak a nagy bilincse, nagy rablánca, amit rárak az emberekre. És nekünk, hívő embereknek szükséges az, hogy lábra álljunk, talpra álljunk, észrevegyük ezeket a kísértéseket, dobjuk el a mankónkat, dobjuk el azt, amiben bíztunk, dobjuk el azokat a dolgokat, amik úgy látjuk, hogy a múltunkat olyan szép fénybe vetítik. Mert általában mi, akik korosodunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy visszafele nézzünk. A gyermekkor, a fiatalkor olyan szépen mutatkozik, szépen jönnek vissza a jó dolgok, és akkor el vagyunk vele sokszor, hogy milyen jó is volt, és milyen ügyes fiú voltam én akkor, mikor 20 éves voltam, és milyen nagy dolgokat tettem én akkor, mikor 40 éves voltam, de nekünk hívő embereknek nem
ezt kell tennünk. Hívő embereknek nekünk előre kell nézni, a cél felé, a mába kell éljünk úgy, hogy látjuk a jövőt. És az üzenet számomra az, hogy környezetemben, környezetünkben igyekezzünk arra, hogy azt a célt, amit választottunk akkor, mikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztus személyes megváltónknak, nehogy eltévesszük szemünk elől. Eldobni mindent, ami visszatart. És imádkozni, és dolgozni, és szeretni egymást azért, hogy tudjuk elérni azt a célt, ahova vágyik a mi lelkünk. A zsidókhoz írt levél 12. részében van egy nagyon szép ígevers, amit szeretnék felolvasni a testvéreknek. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes öncsvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szeretetre, és a szent életre. Testvérek, ez az első feladatunk, hogy saját magunknak a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket megerősítsük. Korosodó testvérek, idős testvérek, fiatal testvérek, szükséges az, hogy ez a gyülekezet 20-30-40 év múlva álljon, és betöltse Istentől választott és Istentől akart szerepét, szükséges az, hogy mi a lankadt kezeket megerősítsük saját magunknak, és a térdeket, és egyenesen járjunk, egyenes ösvényen, és vigyázzunk arra, hogy a gyengék, az erőtelenek meg ne botoljanak a mi cselekedeteinkben. Aztán az Ézsaiás könyve 35. részében ugyan erről szól, de már második szemében. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. A másik kötelességünk nekünk, időseknek, korosodó embereknek, Isten gyermekeinek az, hogy biztassuk és bátorítsuk egymást. Hogy bátorítsuk Isten ígéjével egymást, azért, hogy nehogy meglakadjon valaki közöttünk, hogy nehogy a sátán martaléka legyen valaki közöttünk. Nekem ez az üzenet, amit Isten üzent számomra ma, és úgy szeretném, hogyha mindnyájan megfontolnók ezt a dolgot, idősek és fiatalok egyaránt. Azért, hogy békességünk legyen, azért, hogy Isten áldása kísérhesse életünket. Segítsen az Úr erre bennünket. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük.
Gyülekezetünkben, amikor az idős testvérek délután itt voltak és szolgáltak közöttünk, még ezt meg lehet tenni ezután is. És erre az alkalomra gondolva több ének jutott az eszembe. Az egyik az az volt, hogy Isten hord karjain, ne csüggedj el. Másik, hogy hűséged végtelen, ezeket gondolom, hogy az idősebb testvérek szívesen énekelik ők is aztán. De mégis egy másik ének erősödött meg bennem, tulajdonképpen a másik, ennek az éneknek a refrénje, amelyik azt mondja, hogy bízunk benned, senki másban, te vagy nékünk biztos oltalmunk. Ezt az éneket szeretnénk elénekelni, úgy, hogy az idős testvérek gondoljanak arra, mintha ők is énekelnék velük.
Thank you.
És aztán testvéreim, életünkben jönnek olyan problémák, lehet sokszor a beszédünk miatt is, ha nem vagyunk megbízhatóak, hogy felhőtornyosul életünk egén, és aztán úgy látjuk mi, hogy mindenki ellenünk fordult, nem ért meg senki, hanem mindenki csak ellenem van, de azt sokszor elfelejtjük, elfelejtem feltenni azt a kérdést, hogy valon miért? Hol van a hiba? Nem-e magamat kellene sokszor vizsgáljam, ahelyett, hogy másokat lássak, hogy csak mindenki ellenem fordult? Nem-e én bennem is lehet hiba? Hát vizsgáljuk magunkat, testvéreink. Ha valamit úgy látunk, hogy nem mennek jó dolgaink, ha úgy látjuk, hogy most elborult életünk ege, és csak a problémák után jönnek, nézzünk a gyökerére, életünk gyökerére, hogy hol a hiba. És Szabó Norbert mond most evel kapcsolatban egy verset, és utána az énekkart kérjük.
Hiba. A sok viharnak és bajnak okát, mert mi a szenved, sohasem másnál ellenségednél magadba keresd. Cselekvésednek, törekvésednek nyomai ezek, ha nem is tudod, gyökerei hozzávezetnek. A viharok, a bajok és a jajok akkor tűnnek el, ha kitéped gyökerüket, ha más ember leszel.
Kedves testvérek, a mai igében szó van arról, hogy ne esküdjünk, és amit mondunk, az legyen igen, igen, és ha nem, nem. Édesapámtól hallottam nagyon jó, érdekes dolgokat, amiket most szedegetek össze, mint a buzak alázt a mezőn, hogy addig ura vagy a szódnak, míg ki nem mondod. Mikor kimondtad, akkor már rabszolgája vagy a szódnak. Ezt én megegyeztem, és gondolkoztam rajta, hogy milyen bölcs beszéd ez. Hát tényleg, addig vagyok ura a szónak, míg ki nem mondom. Gyerekkorunkban beszéltünk így is, mikor szüleinknek, hogy becsület szavamra. Édesapám megtiltotta, hogy ezt a szót ne hallja többet. Vagy igen, vagy nem. De ezt, hogy becsület számomra, hogy hallottuk a világból a gyerekek, hogy ezt használták, hát próbáltuk mi is használni ezt. Hanem, amit ígérünk, azt tegyük meg. Van azért ok, amikor valamit nem tudunk megtenni, amikor megígértünk. Hát én gondolok erre például, hogyha valaki megígér valakinek valamit, és véletlenül nagy beteg lesz. Hát ez persze, hogy nem tudja megtenni. Vagy meghal, vagy a családtagban valaki meghal, és ígérte, hogy ekkor is ekkor elmegy hozzá, biztos, hogy nem fogja tudni megtenni. És akkor megértesíti az illetőt, hogy tessék nézni, ezek is ezek a dolgok történtek, sürgőségi dolgom, ami miatt nem tudtam teljesíteni az ígéretemet. És biztos vagyok benne, ilyenkor mindig meg szokta bocsátani. De vannak szubjektív dolgok, ezek objektív, amik tőlünk függnek. Hát én is a múlt héten megígértem az egyik nénnek, hogy elmegyek hozzá állategészségügyi ügyben, és elfelejtettem, és elkezdtem szépen harmóniumozni otthon, nagyon élveztem a harmóniumozást, már rég nem játszottam, és bejön a feleségem, ilyen ő, hát nem mentél el. Hát igen, elfelejtettem, bocsánat, és akkor megmondtam elének, nem volt sürgős, el tudtam végezni másnap is, de viszont hibáztam, mert megígértem, és nem mentem el. Tehát ettől nagyon kell vigyázunk. Most nekünk öregek napja van, és ezt észreveszem magamon is, hogy felejtek. Hát akkor mit csináljanak az öregek? Írják fel egy naplóban, hogy mikor, mit kell csináljanak, hova kell menjenek, hova van rendelés vagy kérés, és azután próbáljuk rendezni a dolgainkat, hogy hát ne hagyjuk el azt, amit ígértünk. Tehát ne hazudjunk. Arról van szó itten. Mert ítélet alá esünk, ugye? Aztán tudok még mondani egy pár dolgot az életemben is, amikor körzetben voltam, 5 falun volt, és aztán ott mindenütt betegségek. Az egyik faluban 1, 2, 3, 4, és volt, hogy 5-6, és különösen a téli hónapokban rövid volt a nap, nem tudtam elmenni mindenhova. És akkor vettem a sürgőséget, ahol a legsürgésebb volt, tudtam, oda mentem leghamarabb. És a csökkenő tendenciát, ahol kevésbé volt sürgős, oda később mentem, és a kevésbé sürgőseket másnapra vagy 2 napra elhalasztottam. Tehát valahogy próbáljuk beosztani az időt, és így megoldani, hogy valóban ne tévedjünk, és ne hazudjunk, és hogy tartsuk be az igét, amit az Úr Jézus is mondott, és Jakab is mondott, hogy a mi beszédünk legyen igen, igen, vagy nem, nem, mert másképpen ítélet alá esünk. Hát ne essünk ítélet alá, hanem essünk jutalom alá. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Most pedig közösen szolgáljuk az Urat egy énekkel, és az ének alatt pedig önkéntes adományainkkal tiszteljük Urunkat.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, minden jelenlevőt. Valóban azért gyűltünk össze, hogy a nagy király előtt meghajoljunk, és meghallgassuk az ő hangját. Az Úr segítsen meg bennünket, hogy táplálkozzunk és lelkileg erősödjünk ezen a délutánon is, és mindazt, amit itt hallunk, amit kapunk az Úrtól, ezt tudjuk használni a hétköznapokban is. Holnap este, hétfő este 7 órától férfi kör és női kör lesz megtartva itt a gyülekezetbe. Szeretettel kérjük, hogy jöjjünk el ezekre az alkalmakra imádkozni, beszélgetni. Csütörtökön este 6 órától ifjúsági alkalom lesz, és pénteken este 6 órától pedig imaórára jön össze a gyülekezet. Tegyünk meg mindent, hogy eljöhessünk, elérkezhessünk pontos időbe ezekre az összevetelekre, és imádkozzunk, hogy a Jóisten igéje, az evangélium terjedjen, az Úr szenteljen meg bennünket, és áldjon meg gazdagon. Többen a testvérek közül el vannak utazva, vannak testvérek, akik Solyomkővárra mentek a szilátsági hálódónapra, mások a körzetben vannak, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a betegekért, látogassuk meg őket, és támogassuk egymást, szeressük egymást, hiszen az Úr ezt várja el tőlünk, és akik eleget tesznek ezeknek a kötelezettségeknek, az életükben áldás jön. Hát hadd tapasztaljuk meg ezekben a napokban is a Jóisten gazdag áldását az életünkben. Az énekkar szolgálatát kérjük. Évekkel ezelőtt, még akkor Nagyváradon voltam ifjúsági vezető, az ifjúsági alkalomra készültünk, és kezdődött az ifjúsági alkalom, és szólnak, hogy ki kell menni, mert valaki keres. És kimegyek, és bemutatkozik, hogy ő egy magánnyomozó, és valaki panaszt tett egy fiatal testvér iránt, hogy valami rosszat csinált. Előbb nem akarta megmondani a nevét, végül kibökte a nevét. Én amikor meghallottam annak az illetőnek, a testvérnek a nevét, én megkönnyebbültem, tudtam, hogy itt nem lesz semmi gond, mert ő abban nem hibás. Nagyon jól ismertem. Azt is tudtam, hogy nem lehet vele beszélni, mert katona, úgyhogy mondom, hamar lerázom ezt az embert. De nem akart tágítani, de ő bejön az ifjúságira, de ő meghallgatja, de ő előre akar menni, de ő megmondja mindenkinek, hogy a baptisták milyenek, hogy vannak ilyenek, akik ilyen rosszat csinálnak. Egy kicsit izzadtam, mondtam két fiúnak, jó derék fiúnak, mondom, üljetek mellé, ha akar felállni, fogjátok meg, nem, ne engedjétek oda előre. Hát nem, aztán nem állt fel, hogy előre jöjjön, mondjon valamit, de a végén nagy mérgesen, hogy ő velem akar beszélni, mert mert ő le tud tartóztatni meg ilyen dolgokat. És akkor, mikor le tudtunk ülni csendben beszélgetni, akkor én magyaráztam neki, hogy milyen élete van ennek az illetőnek, ismerem, imádkozunk együtt. Nem is volt ő azon a helyen, akkor azt panaszolták rá, vádolták, hogy valami helyiségben messze valahol volt és lopott valami. Tehát ott ő nem volt, én tudom ezt bizonyítani is, ha kell. És azt akarom kiemelni, hogy állandóan ezt folytogatta, de én esküdjek meg. De én esküdjek meg, hogy az ügy van, ahogy én mondom. És én azt mondtam, én nem esküszök meg erre, én mondom. De én esküdjek meg. Mondom, én nem esküszök meg, hogyha a bíróságra hív, akkor igen. De itt én nem esküszök. Én megmondom, higgy el. Ha nem akarta elfogadni ezt az egészet, 2-3 napig járt hozzám, és próbált volna győzködni, aztán elmaradt. De olyan emlékezetes maradt ez nekem, hogy neki fontos volt ez, hogy esküdjek meg, hogy az, amit mondok, az igaz. Neki az egy erősítés lett volna. A mai igénk pedig azt mondja a hívőknek, hogy ne esküdjetek, testvéreim, atyám, fiai. És ezzel kapcsolatosan, hogy milyen a beszédünk, hogy tárgyalunk az emberekkel, ezzel kapcsolatosan egy néhány gondolatot hadd fejtsünk ki. Először szeretném, testvéreim, ha meglátnánk, hogy az Isten törvénye, mégpedig az Ószövetség, a mózesi törvény, mit ír, mit gondolt Isten az eskü felől. Hiszen nagyon fontos, mert itt az Úr Jézus, és, illetve Jakab és az Úr Jézus beszélnek arról, hogy ne esküdjetek. És az Ószövetség pedig tele van olyan történetekkel, és mi olvassuk, ahol az emberek megesküdtek. Bíróság előtt, vagy személyesen, és akkor olyan zűrzavar van bennünk sokszor. És akkor egy néhány dolgot hadd említsek meg, hogy megértettem, hogy az Isten igéje, az Ószövetség főleg mit ír ezzel kapcsolatosan. Az eskü az emberek felé hangzik, az emberek felé egy kommunikáció. Az ígéret az inkább Isten felé száll. Az ígéret vagy a fogadás. És ezért, amikor megkeresztelkednek a fehér ruhások, mi nem azt mondjuk, hogy esküdjél, vagy esküsztök, hanem ígéritek-e, vagy fogadjátok-e. Vagy amikor itt van a vőlegény és a mennyasszony, nálunk mennyegző, azért is, mert nem esküsznek. Itt nem azt kérjük, hogy esküdjél meg, hanem fogadod, ígéred-e. Tehát ez Isten felé száll, az ígéret és a fogadás. Az esküdözés az egy nagyon rossz dolog. Már hallottunk erről. Egy értelmező szótár az esküdözést így határozza meg. Sokszor ismételt, nagy, könnyen hangoztatott esküféle, melynek célja mások megtévesztése. Az esküdözésnek, aki állandóan esküszik, és becsület szavamra, meg bizony Isten, meg milyen dolgokat ugye szoktak az emberek mondani, az nagyon sokszor a mások megtévesztése, és ez a világi meghatározás is úgy mondja, hogy ez csak egy esküféle. Nem az igazi. Valamilyen. És két nagyon szép bibliafordítást is találtam. Az egyik a katolikus fordítás. Hallgassuk meg, hogy hogyan hangzik ez az igevers ebből. Mindenek előtt, testvéreim, ne esküdözzetek se égre, se a földre, se más egyébre. Igenléstek legyen igen, tagadástok nem. Különben ítélet fog sújtani titeket. Tehát ez is megkülönbözteti azt, hogy vannak olyanok, akik esküdöznek, és ettől akar óvni az Úr bennünket. Az Új Szövetség egyszerű fordítás, ha van valakinek ez a fordítás, ajánlom, nagyon-nagyon értelmes, az úgy mondja ezt az igeverset. Testvéreim, a legfontosabb, hogy ezentúl ne esküdözzetek égre, földre, se semmi másra, amikor megígértek valamit. Amikor igent mondotok, az legyen valóban igen. Ha pedig nemet, az legyen valóban nem. Különben ítélet alá kerülhettek. Ez is különbséget tesz az eskü és az esküdözés. Azok, akik nem akarják betartani az ígéretüket, de valakik előtt imponálni akarnak. Az Ószövetségben, kedves testvéreim, a Jóisten bátorít arra, hogy esküdjön az ember, de arra is bátorít, hogy megtartsa az ember az esküjét. És az eskünek az Ószövetségben egy bizonyos formája volt. Nem hiányozhatott belőle az Isten neve. És akkor hadd idézzünk egy néhány igeverset ezzel kapcsolatosan. Az, hogy az emberek az Úr nevére kell esküdjenek, a mózesi törvényben így van már megörökítve. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. Hogy egy igeverset olvassunk csupán, de ilyen igevers van sok. Tehát az ő nevére esküdjél. Legyen benne az esküdbe az Úr neve. Hogyha pedig esküszik valaki, akkor nagyon, de nagyon fontos, hogy betartsa az ő esküjét, így mondja a Jóisten igéje. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halogasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdonítatik az néked. Tehát ha valaki esküdött az Úr nevére, akkor be kellett tartsa az ő esküjét. Milyen szöveggel mondták az esküt az Ószövetségben? És most nem mondom az igeverseket, hogy hol van ez megírva, de biztos, hogy felismerjük. Például így hangzott az eskü szövege, ahogy elmondták. Isten tegyen ítéletet közöttünk, vagy az Úr legyen tanú közöttünk, vagy egy másik ilyen forma. Legyen az Úr az igazság és hűség tanúja közöttünk. A legelterjedtebb az volt, hogy él az Úr. Él az Úr és a te lelked például. De ezt nagyon gyakran használták az Ószövetségben. Még azt is használták, ezeket cselekedje nekem az Úr, és ezeket művelje, ha nem tartom be. Vagyis ez azt jelenti, büntessen meg az Úr, ha eskümet nem tartom meg. Tehát volt ilyen, és például, amikor Pál apostolt el akarták fogni, vagy láb alól eltenni, akkor azt úgy olvastuk, hogy átok alatt esküvéssel fogadták. Hát ilyen volt az eskü. Nem csak egy szöveget elmondani, hanem vállalták azt, hogyha nem tartom meg, nem tartom be, akkor bizony a Jóisten büntetése lesz rajtam. Különféleképpen konkretizálódott, nyilvánult meg ez az eskü. Volt úgy, hogy két kezüket az égre emelve esküdtek. Ábrahám például. Vagy kezét a tompora alá helyezte az illető, és úgy esküdött. Amikor törvényszéken, hát általában ott a kapuba volt a törvényszék az Ószövetségbe, az volt a hivatalos hely, a törvényszék, vagy a néptanács, vagy ezek a hivatalos helyek ott voltak, tehát amikor mi most így mondjuk, hogy a törvényszéken, amikor tanúvallomásra került sor, és ott kellett esküdni, akkor, mint ahogy ma is van, előbb megesküdtek, és utána valtak színt, tettek tanúságot, és a felhatalmazott, a bíró, vagy a vezető mondta az eskünek a szövegét, és az illető, aki esküdött, azt mondta rá, hogy amen, mindjárt majd olvasunk ezzel kapcsolatosan, vagy pedig az is volt használatos, hogy a végén az, aki esküdött, azt mondta, te mondtad. Ez használatos volt, és ezt olvassuk a Bibliában, az Úr Jézus is használta ezt így. Különféle eskük voltak az Ószövetségben, volt egy olyan, amit felmentő vagy büntető eskünek lehet mondani. Ez vallásos eskü volt, és a templomba, vagy a sátornál pap, vagy papok jelenlétébe kellett, hogy ezt megtörténjen. Akkor, amikor valakire nem tudtak rábizonyítani se jót vagy rosszat, de mégis olyan úgymond hírbe került, akkor esküvel döntötték el. És hadd olvassak egy-két ilyen példát ezzel kapcsolatosan. Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot áldozó felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgyhogy senki sem látta. Hát nem tudjuk, hogy mi történt végül is. Az Úrra való esküvés legyen kettéjük között, hogy nem nyújtotta éki kezét fele barátja vagyonára. És ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizesse. Ez volt az egyik fajta. Aztán ott van a féltékenységi eskü, ami nagyon érdekes szövege van. Ott így mondja a Jóisten igéje. Tehát, hogyha, vagy ezt hűségbizonyító eskünek is mondták, aki mondjuk egy férfi féltéken lett a feleségére, de nem tudott rábizonyítani semmit. Akkor el kellett menjen a templomba, és a pap elé kellett álljon, és akkor a nő megesküdött. Én ezt nem tettem. És akkor a pap egy szinte félelmetes szöveget mond, de így mondja: tegyen téged az Úr átokká, és eskü példává a te néped között, megszárasztán az Úr a te tomporodat és a te méhedet dagadtá tévén, és menjen be az átokozó víz a te belső részeidbe, és megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod, az asszony pedig mondja: Amen. És írja fel a pap az átokkal, az átokokat levélre, azután törölje le a keserű vízzel, itassa meg az asszonnyal, és akkor el lehet olvasni ezeket otthon. Hát amikor nem lehetett rábizonyítani, odaálltak a pap elé, egy ilyen vallásos ceremónia volt ez. Nem volt nyomozó iroda, meg nem volt, nem tudom én, milyenféle egészségügyi, meg ilyen olyan papír, amit felmutassanak. Ez volt az. És esküdni kellett, mert olyanok voltak a formák, a társadalmi formák. Volt olyan fajta eskü is, amit alátámasztó vagy megerősítő eskünek lehet nevezni. Ez már nem annyira vallásos jellegű volt, hanem jogi, társadalmi jellegű volt ez. Például ma a nyilatkozat, szerződés. És ez a beszédünk, vagy éppen az eljárásunk hitelesítése véget történt. Akkor nem volt közjegyző, meg efféle eljárások. És akkor most csak mondom ezeket a történeteket, mert valószínű, hogy tudjuk. Amikor Illés találkozik Abdiással, akkor azt mondja az Úrnak a szolgája Abdiás, ugye tudjuk, él az Úr. Hogy mindenütt. Tehát esküszik. Hát miért volt erre szükség? Hát ma már az ilyen hivatalnokoknak ugye adnak ilyen küldőpapírt, vagy hivatalos munkaszerződéssel bírnak, és azt fel lehet mutatni, ha elmész valahova, nézd, engem ezt küldött, és ezt kell, hogy elvégezzem. De abban a kezdetleges társadalomban ilyesmi nem volt. És akkor az eskü ilyen társadalmi biztosítás is volt. Például Elizeus, amikor Illés után megy, Illés megy helyről helyre, mielőtt elragadtatik, akkor azt mondja Elizeusnak, hogy maradj itt. És akkor mit mond Elizeus? Esküszik. Él az Úr és a te lelked. Hát miért volt erre szükség, hogy esküdözzön? Egy iskolát végzett, mondhatnánk most így is modern nyelven, mert Illés tanítványa volt Elizeus, de abban a, mondom, kezdetleges körülmények között nem volt iskola, óra, mit tudom én, milyen tanár, diák, viszony, nem iratkozott be, nem kellett, nem tudom, milyen dosszárokat csinálni, ilyen másolatot, meg olyan vérvizsgálatot, nem, ott olyan kezdetleges volt, és szinte most azt mondja Illés Elizeusnak, hogy Elizeus, most már befejezted az iskolát, most már adok diplomát neked. De megesküszik arra, és ez hivatalossá teszi ezt az iskolai oktatást, egyetemi igazolványt, vagy diplomát, ahogy akarjuk mi ezt nevezni. Hát akkor ilyesmi nem volt, de ez az eskü. Ez hitelesítette. Vagy azt is látjuk az igében, hogy például Jákob megesküszik Lábánnal. Miért volt erre szükség? Az Isten embere, az Isten szolgálja Jákob. Hát azért, mert például abban az időben nem voltak munkaszerződések. Nem volt munkaszerződés. És azért tudjuk, hogy Lábán azért ezen bizony kihasználta ezt a lehetőséget, és azt mondja Jákob, hogy 10-szer is megváltoztatta a béremet. Na hát végül akkor legyen már hivatalos, és akkor megesküdtek, és rakáskőt raktak, és oszlopot állítottak, és azt mondja, ez a kő, ez legyen közöttünk, tehát szerződés. Így volt ez hivatalossá téve, tehát társadalmilag volt nagy jelentősége. És akkor végül voltak az önkéntes eskük, ezek személyes jelleggel bírtak. És mondja is a Zsoltárokba, hogy fogadásodat tartsd meg. Mit esküdtél, azt tartsd meg az Úrnak. Ezek ilyen személyes, az Úrnak tett fogadás, hogy a tizedet odaadom, vagy hogy ezután jobban szolgálok az Úrnak, többet olvasom a Bibliát. Ezek ilyen ígéretek, ezek ilyen fogadalmak, amiket szoktuk mi hozni személyesen az életünkben, vagy a családunkban, valamit eldöntünk. És ilyen jellegű utalás is van a Bibliában. A nazireusi fogadás vagy eskü ilyen jellegű volt, amikor valamilyen szolgálatra egy bizonyos időre valakik fogadást tettek, és kötelesek voltak megtartani, megadni azt. Tehát összefoglalva, testvéreim, a mózesi törvény rendtartás szinte kötelezővé teszi azt, hogy az Isten neve legyen benne az esküve. Ez azt jelenti, hogy engem elkötelez, hogyha az Úr nevét kiejtettem, akkor nem használom hiába valóképpen az Úr nevét, de ilyen szempontból nyilvános lesz, társadalmilag elismert lesz az a bizonyos eskü és fogadás, és így azon az úton fogok járni, az Úr a tanúm, az Úr a segítőm, így szól valahogy az Ószövetség, az Isten törvénye. Természetesen, hogy az emberi természet, a bűnös emberi természet ezt nem tudta elfogadni, és ezért kijátszották. És ahogy a testvérünk mondta is, esküdtek, de nem tartották be. És már az Úr Jézus idejében a farizeusok és az írástudók kidolgoztak egy egész törvényhozást, amelyel ki lehetett kerülni az Isten igét és az Isten törvényét. És ők így gondolkodtak, és így csináltak, hogy ha nincs benne az esküben az Isten neve, akkor nem kötelező. Tehát szinte kimondták, hogy nem kell az Isten nevére esküdni, pedig Isten kimondta, hogy az Isten nevére kell esküdni. De ők azt mondták, nem használjuk az Isten nevét, és akkor esküdünk bármire, és akkor nem is kötelező betartani az esküt. És ugye ismerős, amit az Úr Jézus Krisztus mond a Máté evangéliumában, nem idézem, csak megemlítem, például ne esküdjetek az égre, mert az Istennek királyi széke. Tehát ők kihagyták az Isten nevét, és akkor azt mondták, esküszünk az égre, esküszünk a földre, Jeruzsálemre, a saját fejünkre, meg annyi mindent belehoznak az emberek ebbe az egészbe, és azt mondja az Úr Jézus, emberek, fejezzétek már be ezt az egészet. Fejezzétek már be. Hát ti azt mondjátok, hogy nincs benne az Isten neve, de hát az ég. Hát ti nem tudjátok, hogy az az Isten királyi széke? De azt mondjátok, nincs benne az Isten neve. De hát ott ül az Isten az égbe. Ti esküsztök a földre, azt mondjátok, nincs benne az Isten neve. Hát a föld az ő lábainak zsámolja. Esküsztök Jeruzsálemre, mert hát az, nincs benne az Isten neve. De hát az Isten városa, a nagy király városa. Esküsztök a saját fejetekre. Hát az is az Isten fennhatósága alatt van. Az is, nem te döntesz. A fejed, az életed, a gondolataid felül Isten irányítja azokat is. Tehát ne ilyenbe bonyolodjunk vele. Legyen az igen, igen. És erre még visszatérünk. De aztán a Máté evangéliumának 23. részében még aprólékosabban beszél az Úr Jézus erre. És akkor azt mondja, hogy ti, az írástudók és a farizeusok, vak vezérek, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az. Figyeljétek meg ezt a megkülönböztetést. Ha valaki a templomra esküszik, semmi az. De ha valaki a templom aranyára, vagyis az edényekre, az arany edényekre esküszik, tartozik az. Ez a korbán. És kimondták ők? Az a pénz van, egy kis pénzem, most a szüleimnek adjam? Vagy pedig a templomba vigyem? A korbán ez. És akkor tartozok a templom, nem tartozok már a szüleimre. És kikerülték, egy olyan mechanizmust csináltak, egy olyan megkülönböztetéseket, amelyek nincsenek a Bibliában, és folytatta. Olyasmit csináltak, ha valaki az oltárra esküszik, semmi az. Hát hogy semmi? De ők ilyen gondolatokkal voltak, és ezt csinálták, ezt gyakorolták. De ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az. Tartozik avval, hogy betartja az esküjét. És azt mondja az Úr Jézus, ez nem így kell csinálni. Ezt nem így kell csinálni. Olyan különböztetéseket csináltok, ami nincs, ti akarjátok kerülni az ígét, a Bibliát. Isten világosan megmondta, hogyha esküszöl, ha fogadást teszel, akkor azt meg kell adni. Most miért játszol ezzel? De tulajdonképpen ezek a bűnös kívánságok dolgoztak bennük, mint ahogy ma is az emberekbe, és azt gondolják, hogy ki lehet játszani az Istent. Tehát az Isten nem egy kis baba, egy kis gyerek, hogy elbújok előle. Ő mindent lát és mindent tud. És ezért mondja az Úr Jézus, ezért mondja Jakab, valószínű, hogy a Jakab levele íródott először a zsidóknak, a zsidókból lett hívőknek, és nagyon egyszerűen megmondja itt Jakab, mindenek előtt. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne esküdjetek, vagy ne esküdözzetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más. Hagyjátok ezt abba. Hagyjátok ezt abba. Mert az írástudók és a farizeusok kitekerték az Isten törvényét. Az ő kívánságuk szerint kerestek maguknak tanítókat, mert viszketett a fülük. És hogyha így mondta a tanító, és azt mondta, hogy így is mondjátok meg, úgy is mondjátok, nem muszáj betartani, akkor csináljátok. És ez nagyon, de nagyon veszélyes dolog. És ebben a veszélyben voltak az emberek és a hívők, és akkor befejezem azzal, hogy milyen kell legyen a beszédünk. Hát a Jóisten nagyon vigyáz arra, hogy valóban milyen a beszédünk, és nagyon, de nagyon röviden leírja azt, hogy legyen ott igenetek igen, nem, nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Milyen legyen a mi beszédünk, testvéreim? Milyen legyen a mi beszédünk? Hát a beszédünk legyen nagyon komoly beszéd. Hol szoktak igent és nemet mondani? Gondolhatunk egy mennyegzőre. Amikor vőlegény és mennyasszony ott áll, és szülők könnyeznek, vagy örülnek, a gyülekezet is lélegzet elállítva, na mit halljuk, amit mond? Hát általában igen szoktak mondani, ugye? Ha nem mondanak többet, de annyi elég. Annyi elég. Tehát egy olyan hivatalos, egy olyan ünnepélyes keretek között zajlódik az le, amikor kimondják az igent, erre akar rávenni engem és bennünket az Úr, hogy így gondoljuk a mindennapokat is. Komolyan kell beszélni. Ott van Lót, aki könnyelműen is tudott beszélni. És egyszer, amikor komolyan kellett volna, hogy vegyék őt, akkor nem tudták komolyan venni. Ott volt a vőinél, hogy el kell menni, mert elpusztítja Isten a várost, és ők úgy gondolták, hogy tréfál. Mert ilyen vicces ember volt egész életében, amikor bement a lányaihoz, akkor leültek, és akkor lehet, hogy mindjárt azzal kezdte, hogy hallottátok a legújabb viccet. Halljuk, halljuk, hallottunk valamit, de mondjad. És ilyen volt állandóan is. Lehet, hogy mondott ő komoly dolgokat is, de az nem volt, már elveszítette az élét. Már nem volt olyan súlya. Már nem volt komoly a beszéde. Milyen legyen a beszédünk? Nagyon komoly legyen a beszédünk. Ünnepélyes, hivatalos, mégis barátságos, családias, szeretetteljes. Ez nagyon fontos. Igaz beszéd legyen a beszédünk. Az igen, az legyen igen. Nem fordítva, nem össze-vissza. A nem, az legyen nem. Tehát igaz beszéd legyen, amit szólok. Ilyen legyen a beszédünk. Őszinte, igaz, következetes. Hogy ne tudjanak ránk bizonyítani. Úgy is lesznek hírek meg, nem tudom én milyen dolgok, amiket nem tudunk bizonyítani, nem tudunk utána járni. De mindig igaz legyen a beszédünk. Ez nagyon fontos. Egyszerű legyen a beszédünk. Igen, igen, nem, nem. Nem bonyolítva, nem tudom én milyen hosszú frázisokkal meg ilyen keresztrejtvénybe beszélve, nem. És ez azt is jelenti, hogy nem beszélünk kétértelműen. Egyszerű, átlátszó beszédünk, amit követhetnek, amit megértenek az emberek, amikor rávilágítunk az életükre valamire, vagy tanácsot adunk, az nem bonyolult, az nem, úgy, nem csak annyi, hogy meghallgatott, vagy figyelt rám, hanem meg is értette azt, amit akarok mondani. Legyen figyelmes a beszédünk, és ezért megfontolt beszéd legyen. Vagyis figyeljünk oda, hogy mit mondanak az emberek. Mert az igenre igent kell mondani. A nemre nemet kell mondani. Ez is ide tartozik. Ez is ide tartozik, hogy megfontolva, figyelve a másikra, meghallgatni a másikat. Nem úgy, hogy hadd beszéljen, közben én gondolom, hogy mit kell válaszolni, hanem hogy hadd mondja, és akkor én közben gondolok a bajomra és a nyomorúságomra, és valahogy elhallgatom. Hanem odafigyelve. És arra válaszolni, amit ő mond, amit ő akar, amit ő kérdez, ami az ő valami, az ő problémája. Milyen legyen a beszédünk? Egyenes. Mikor még dolgoztam a munkahelyen, akkor volt egy olyan főnökünk, aki nem tudott nemet mondani. És könyörögtünk neki, szinte letérdeltünk, hát mondjon már nemet. Ha nemet kell mondani, mert nem tudjuk elvégezni azt a munkát, akkor nem mondja meg, hogy elvégezzük. Mert nem tudjuk befejezni, és szégyenben maradunk, de ez hazugság is. Hát így nem lehet, hogy jön valaki, és nem tudsz nemet mondani. Legyen egyenes a beszéded. Ha igen, akkor igen. Akkor ott vagy éjszaka, este, és megteszed. Kötelez a beszéd. De ha nem, és vállald ezt is, hogy van, amikor nemet kell mondani. Ilyen kell legyen a mi beszédünk. Ilyen kell. Azt mondja az Úr Jézus, igen, igen, de a nem is ott van. Van, amikor nemet kell mondani. Valakinek, valamire. Segíteni is kell, biztos. Hogy mondjak nemet? Ha úgy, mert nem tudod megtenni, és akkor hazudsz. És akkor nem lesz hivatalos, úgymond, a beszéded. Nem lesz megbízható a beszéded. Nem lesz következetes a beszéded. Arra is gondolj, hogy beszédednek következményei vannak. Hogy mit mondasz. Ennek következményei is vannak. Legyen a ti beszédetek igen, igen, és a nem, nem, hogy kárhoztatás alá ne esetek. Megnéztem az eredeti szövegbe, és ez a szó, hogy kárhoztatás, vagy kárhoztatás, ez krízis. Onnan jön a mi magyar szavunk, a krízis. Válságos helyzet. És a beszéded vitt bele ebbe. És most még nem dőlt el, hogy jó irányba fog eldőlni az ügy, rossz irányba fog eldőlni. Annyi tényező járul ahhoz hozzá, hogy jó, vagy éppen rossz irányba terelődjön ez az egész. És ez a beszéded miatt? Hát kimondtad az igent, vagy kimondtad a nemet, vigyázz, vigyázz, az Úr Jézus más helyen azt mondja, ami ezen felül van, az honnan jön? Ez a gonosztól jön. Vigyázz, ha te kimondtad az igent, de van valami ezen felül, a szívedben, amit nem mondtál ki, az indulataid, ott a gondolataidban, amit ki kellett volna mondjál, amit meg kellett volna tárgyaljál, de te megtartottad magadnak. Te nem tisztáztad le, te nem tárgyaltad le ezeket a dolgokat. Az a gonosztól van. Kimondtad, akkor azt kell tegyed. Kimondtad, hogy megyek segíteni, de a szívedben az van, hogy az nem érdemli meg. Hát úgy beszélt velem az az ember. És de te szemében mondod, hogy de segítek, de kész, minden. Ha kimondtad, hogy igen, vigyázz, vigyázz, mert krízisbe kerülhetsz. Bajba juthatsz, mert nem voltál egyenes, nem voltál őszinte. Nem voltál igaz? A szeretet és a szentség a beszédünk területén is kötelez bennünket. Milyen kell legyen a beszédem? Hát az nagyon, de nagyon egyszerű legyen a beszédem. Az igen, az legyen igen, a nem, legyen nem. Pál apostol is ezzel küszködött nagyon sokszor. Valóban az ő életébe is bejöttek dolgok, amikor szinte úgy nézett ki, hogy nem tudja betartani ígéretét. És lehet, hogy ezért vádolták meg, olyan úgymond krízis helyzetbe került, hogy most mit mondanak a testvérek, most hogy látják a testvérek. És ő elmondja, a testvérünk már olvasta ezt az igét a korintusi második levélben, mert az új egyszerű fordításból akarom most olvasni ezeket az igeverseket. Pál apostol így mondja. Ezt a tervet azonban meg kell változtatnom, azt, hogy valahova elmegy, de a tervet meg kell változtassam. Azt hiszitek, hogy meggondolatlanul tettem? Vagy hogy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagyis azt mondom, igen, igen, de közben azt gondolom, nem, nem. Figyelitek, hogy jön ez a dolog oda? És szinte most azt várnánk, hogy Pál apostolot esküdözik égre, földre, Istenre, Krisztusra, keresztre, mindenre, de nem teszi. És tovább folytatja, és gyönyörű az, amit mond.
amilyen biztos, hogy Isten megbízható, és amit mond, azt komolyan is gondolja, olyan biztos, hogy amit nektek mondunk, az is megbízható. Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor az soha nem jelentheti azt, hogy nem. Mert Isten fia, Jézus Krisztus, akit nektek, Szilvánus, Timóteusz és én bemutattunk, ő sem olyan, hogy egyszerre jelentene igent és nemet. Jézus maga az isteni igen, mert valahány ígérete van Istennek, az mind Jézus Krisztus által vált igenné. Ezért a végső ámment is ő általa lesz meg. Nem esküdözik. Nem kezdi ottan fogatkozni, hogy de Isten, de így, de úgy. Nem. Elmondja, hogy Krisztus győzött meg erről. És az Istenhez köti az egész beszédét, az egész eljárását, és majd az Isten megmutatja, majd az Isten kinyilvánítja, hogy ti most jól gondoltátok felőlem, hogy megváltoztattam a beszédemet, hogy vizet prédikáltam és bort ittam. Azt mondja a Pál apostol, majd ezt eldöntitek. Ilyen egyszerű ez. Rábízza az Úrra és a testvérekre. De a beszédje egyszerű, igaz, őszinte, átlátszó, letárgyalja, le akarja tisztázni. Ilyen kell legyen a mi beszédünk is. És a mindennapokban ezt be kell mutatni. Ez most úgymond az elmélet volt. Ezt már lehet hallottuk sokszor. Testvéreim, ha innen kilépünk, befejeződik ez az összevetel, akkor kezdődik a gyakorlat. Belépünk az életiskolájába, ezen a területen is. Hogy fogsz vizsgázni? Hát vizsgázzunk jól. Amen. Imádkozzunk ezért, testvéreim. Hajtsuk meg magunkat az Úr színe előtt, és imádkozzunk.
Istenünk, ezt a napot köszönjük, hogy a te ígéd köré gyűlhettünk ezen a napon, és te tápláltál bennünket. Jó Istenünk, belátjuk azt, hogy magunk erejéből nem tudjuk betartani ezeket a tanácsokat. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy adj erőt nekünk a rossztól elválni, a rossz beszédtől, az alkalmatlan beszédtől, attól a beszédtől, amely nem illik hozzánk. És segíts bennünket, jó Istenünk, hogy igent mondjunk neked. A jó dolgok felé haladjunk, és a nemes dolgokat fogadjuk az életünkbe. Ezeken járjon az elménk, a szívünk is erre vágyjon. Kérünk, jó Istenünk, hogy mindezekre adj kegyelmet nekünk az Úr Jézus nevében. Amen.